mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Folytatódik a Millás reggeli, itt Rádió Café 98.0-án, március 13-a csütörtök reggel van, 4:09 lesz, 3 perc múlva itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És az üzenetek a hallgatóktól a 0636 980 SMS, WhatsApp és Viber számra. És azt mondja, hogy hát van, aki arra fogadna, hogy az orosz hadipari cégek fognak egy tűzszünet után borzasztóan megszaladni, van úgy tapasztalatuk, fel lettek pörgetve, és most majd pénzük is lesz a szankciók felemelése után.
Most is van.
Hát gyártani most is fognak, megy. Mint a gép. Hát igen, ez meg hát ott nem nagyon tudsz befektetni, meg nem az agresszornak a fegyvergyárába, hanem inkább a védelmi iparba, hogyha már ilyesmibe akar az ember fektetni, akkor...
Hozzátette azért Bruno, hogy Isten mentse meg a minket ettől, de ott a hadigazdálkodásra furrát eltelt, tehát már amennyire lehetett, tehát az most is ezerrel pörög. Most kaptam egy értesítést, képzel, de 5 évvel ezelőtt hol voltam, és akkor ebből kattant be, hogy most lesz az 5. évfordulója az igazi Covid pánik kitörésének, mert ugye az a március közepe, és Finse, az Norvégiában egy csodálatos ilyen holdbéli vidék, a világ egyik legszebb vasútvonalának.
Csodálatos holdbéli vidék?
Igen, csodálatos holdbéli
vidék. Ez egy oximoron.
Ez nem, az nem. Azt nézd meg. Tehát ez...
Figyelj, én nézegettem a holdat. Tehát nem csodálatos. Ezért mondom, hogy oximoron.
Nem, mert... A holdhoz hasonló, de gyönyörű hegyek, lepusztult, kevés növény, de ilyen nagyon érdekes formák, és ott keresztül vezette az Oszló és Bergen közötti vasút.
Nekem gyönyörű, a lepusztult semmi is növény, nem, az nem...
Nem tudom, mindegy.
Igen.
És emlékszem, hogy Ede kolléga hívott, és az volt a Covid kezdőpontja nálunk, hogy te hol vagy? Hát mondom, most éppen jövök hazafelé. Benötted a lábad a rádióba, te... Külföldön vagy, akkor az volt az első
ja,
néhány
tényleg,
napban,
akkor
azzal
rémizgettél minket, hogy te majd becipeled ide a vájroszt.
Eden azonnal karanténba küldött, igen. És akkor így indult. Hazajöttünk, aznap törölték, az volt az utolsó járat, ami akkor ment, onnantól voltak a törlések, és utána indult. És ugye másnap volt az, ennek lesz gondolom most az évfordulója, amikor reggel semmi baj nincsen itten, iskolások, menjetek dolgotokra, majd este bezártuk az országot a típusú, ennek már 5 éve. Na mindegy, ez érdekes, hogy azóta mi történt, meg hogyan alakult át a világ, és mindent oda vezetünk vissza. Erről még biztos sokat fogunk majd.
Egy gyors információ, rossz időre való tekintettel, ma a sor vége a budai rakparton a Graphisoftnál, már Graphisoft Parknál van, gondolom. Sok türelmet mindenkinek.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Izgalmas munkacíme van a mai beszélgetésnek, autópiaci kilátások, avagy kilátástalanságok. Mindjárt megnézzük, hogy melyik érvényesül inkább. Schiller Márk a vendégünk, a Schiller Autócsalád stratégia és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Most kapkodjátok?
Igyekeztem a szavakkal.
Ez egy fél pohár, akkor ezek szerint, ugye? És attól függ, hogy melyik felét nézzük?
Hát gyakorlatilag igen, ugye szeretem hozni nektek a rossz pessimista híreket, de hát most ez egy ilyen nagyon kettős
dolog. Az jó, mert utána bármiről beszélgetünk, akkor örülünk.
Kapkodjátok a fejeteket, nézitek, követitek, mi történik, de lépni még nem lehet, mert hogy nem alakult ki, vagy hogy mit szóltok nagyon, a mostani nagy változásokhoz.
Nagyon-nagyon izgalmas az autópiac, ugye erről tavaly beszélgettünk, hogy mi fogja meghatározni, és arra jutottunk akkor, hogy ilyen izgalmas tényezők, mint hogy ugye a kínálatot azt alakítja mesterségesen a szabályozói környezet, plusz a kereslet is változik, és egyébként a finanszírozási környezet meg a gazdasági kilátások azok nem feltétlenül a legkedvezőbbek. Ebben próbáljunk meg jól levickelni. Mm-hmm. Tehát, hogy ez most egy ilyen nagyon szertágazó történet, amiben vagyunk, és hát látszanak a tünetek, hogy akkor ez kb. Így hova futhat majd ki.
És mit láttok, hogy...
És ez a vám ide, vám oda, igen. Nem tudjuk másnap, mi történik dolog, ez... hogy kezelitek, vagy hogy mit tudtok ezzel tenni.
Vagy hogy lehet kezelni.
Vagy hogy, igen, hogy lehet ezzel együtt élni, döntéseket hozni, reagálni.
Hát, hogy fogalmazok annyira, ugye azért nem eszik forrón a kását, tehát ha bármi változik, annak ugye idő kell. Mit jellemzően, amit legfőképpen látunk, az az, hogy jelenleg itt a szén-dioxid kibocsátás szabályozása az, ami egy nagyon izgalmas tényező, aminél egyébként most az Európai Unióban is lengette, hogy hát lehet, hogy akkor inkább ezen egy picit lazítunk, mert hogy az európai gyártók sem tudnak ennek megfelelni, és akkor nem hozzuk őket még nagyobb versenyhátrányba. Tehát, hogy ez egy izgalmas vonulata lett a dolognak, mert hogy eddig ugye nagyon szigorúan volt mérve, hogy meg volt határozva, hogy kis haszonjárműveknél, személyautóknál hány gram széndioxidot bocsáthat ki az autó per kilométer, és hogyha ugye ezt túllépte, akkor ugye jöttek a bírságok, viszont most meg ilyen különböző enyhítő intézkedések látszanak majd remélhetőleg itt a szabályozó részéről törvénybe iktatva megváltoztatni ezt a helyzetet, aha, mert hogy enélkül nagyon nehéz lesz. Tehát már most vannak olyan modellek, amiket például ilyen vagy ehhez hasonló okokból ugye nem nagyon lehet kapni, illetve nagyon elkezdték nyomni az elektromos kishaszonjárműveket, például ezért. Uh-huh. Szóval ezek vannak, és hogyha pedig az európai piacot megnézzük, hogy ugye itt januári adatunk van még csak, hogy hogyan néz ki 2025-2024-hez képest. Hát csökkenőben van az európai autópiac, 2,6%-kal csökkent az előző év januárja mostanihoz képest, mert a nagy piacokon csökkenés van. Uh-huh. Csökkent a francia 6,2%-kal, az olasz 5,8%-kal, a német 2,8%-kal, egyedül a spanyoloknál van végre egy rekordemelkedés, 5,3%, tehát hogy itt a hogy mondjam?
Azt hiszem, ez nagyjából a GDP számokat és a növekedési gazdálkodási eredményeket le is fedi.
Hát
vagy nagyon korrelál vele.
Egyrészt egészen közelíti, másrészt pedig, ami ebből a szempontból ugye izgalmas, hogy ugye tehát Magyarország eddig szinte stagnált, vagy tehát, hogy gyakorlatilag ami növekedést tavaly felmutattunk, az szinte semmi volt, a reexport miatt főleg. Ez egyébként ugye most is nagyon hajtja a magyar piacot még mindig a forint-euró árfolyamnak a minősége miatt, és ugye látszik az, hogy az európai piacokon is hasonló a helyzet. Tehát, hogy egy ilyen globális európai autópiaci, hát nem tudom, fekvőrendőrbe ütköztünk.
Igen, ami kicsit magasra lehet építve. Nagyon bukkanó.
Viszont amit mondjuk európai viszonylatban egy érdekesség, és izgalom forrását tudja képezni, az az, hogy az elektromosság az akkor most be fog jönni, nem fog bejönni, hogy nézünk ki. Ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas kérdéskör szokott lenni. Azt lehet elmondani, hogy 15% volt most januárban a teljesen elektromos Európában. Ez tavaly 10,9% volt.
Aha.
Tehát itt ugye 4% ponttal gyakorlatilag ez növekedett. 34%, hogyha százalékosan igen nézzük.
Ez az új autóeladásokban, vagy lefedettség?
Ez az új autóeladásokban az elektromos autók, és a 64%-át a négy fő piac adja ennek. Uh-huh. Tehát azért dominálnak a nagy piacok ebben is. És hát továbbra is az van, hogy a gyenge keresletnek a fő oka az az, hogy a korlátozott töltési infrastruktúra az úgy néz ki, hogy 60% az európai töltőhálózatnak az három országban található.
Ó. Oh.
Tehát, hogy nagyon nagy a szórás.
Ugyanakkor melyik ez a három?
Hát Norvégia, Németország és Svédország, hogyha jól emlékszem.
Norvég-Németre sejtettem, aha. Svédországot azt nem tudtam, hogy ennyire erősen.
Szerintem az futott be, most egy ilyen tízes toplista van a fejem előtt, vagy szemem előtt, de ami itt a fontos ebben, hogy attól még a többiek sincsenek olyan rossz helyzetben, tehát ma is Magyarországon ez már tud egy élhető dolog lenni, itthon is ugye növekszenek a számok, viszont ennek a hónapnak a végén fog kifutni ugye az elektromos autó támogatás a cégek részére, ami adott. Tehát,
és annak vége van, nincs hosszabbítás, nem tudunk erről valami?
Bármikor bármi megtörténhet. Covidot hoztad fel korábbi témának, hogy
így van.
Hogy
most aztán különösen igaz ez.
Ugye egyik napról a másikra, itt is simán lehet, hogy ez meg lesz hosszabbítva, hogy a keret az nincs kihasználva.
Egyébként a négy legjobban értékesítő országban a támogatási rendszerek fejlettek, vannak?
Na pont ez az, hogy segít... nem feltétlenül.
Nem, ugye?
Tehát most ez már ilyen organikus kezd lenni, nyilván kezd.
Igen.
Amit ugye egy érdekes dolog, hogy a 7,4%-át adja a piacnak a plug-in hibrid, és 34,9% a hibrid. És az olyan szempontból izgalmas, hogy kezdik elvenni a belső égésű hagyományos autóktól, tehát a benzines, dízeles autóktól a piacot, mert ott 39,4% volt ezé a két hagyományos belső égésűjé a piac tavaly, vagy idén, tavaly pedig 48,7%. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly visszaesés.
Tehát a plug-in hibrid megy most nagyot, és a full elektromos
tehát
meg...
Nem, tehát a plug-in hibrid az kb. Stagnál, az elektromos növekszik, illetve a hibrid. Nagyon hibrid, jelentősen hibrid növekszik.
Jelentősen növekszik, aha. És csak kisebb bázisról.
Hát abszolút igen. Igen, igen. Tehát, hogyha itt viszont hosszú távon nézzük a történetet, akkor ugye mindenképpen valamilyen fajta elektromos autóké lesz a jövő. Ez lesz a kérdés, hogy majd ugye melyikék.
Közben mit vártok, hogy Európa, vagy az Unió konkrétan kihátrál ebből a 35-ös csak elektromost lehet eladni dologból? Mert hogy
hát ugye a csak elektromos, azt ugye azzal kiegészíteném, hogy ugye szén-dioxid kibocsátás szempontjából semleges autókat lehet forgalomba helyezni, tehát ugye a különböző hiper-szuper szén-dioxid semleges üzemanyagokkal majd lehet belső égésű autókat továbbra is használni és látni az utakon. Én azt látom, hogy ezt muszáj lesz kitolni, mert technológiailag nem áll készen rá az európai gyártók többsége. Világszerte nyilván ugye tudnak lenni kihívói ennek, akik mondjuk azt mondják, hogy ők igen készen állnak a széndioxid semlegességre, de hosszú távon, hogyha ha ezt a történetet nézzük, akkor az iparnak Európában ez egy nagy csapás lenne.
És ez csak technológia, vagy pedig a Trump-féle változás az felerősíti azt, hogy amit Várkonyi kolléga szokott mindig mondogatni, hogy ez valahol Európa részéről öntökön szúrás, most nem jutott eszembe jobb kifejezés erre.
És de legalább nem én mondtam
ki. Igen, így van. Hogy ha még Amerika még kevésbé megy el a környezetbarát technológiák irányába, és ha mondjuk ezt erőltetve Európa még inkább gazdaságilag verseny hátrányba hozza magát, erről mit gondolsz?
Hát ez is egy izgalmas dolog, de én még itt a környezetbarát szón csámcsognék egy picit, hogy ugye mit nevezünk annak. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog szokott lenni, hogy fú, akkor az elektromos autó környezetbarát. Hát attól függ, hogy miről töltöm.
Aha, persze.
Mert hogyha ugye az összkibocsátását nézem a gyártással, szállítással, mindennel együtt, és hogyha az üzemanyag felhasználása során ugye megújuló energiát tudok használni, akkor igen, környezetbarátabb, mint a többi, de jelenleg ez nagyon nem jellemző. Tehát, hogy amíg megújuló energiára ezek a gyors töltőhálózatok, akár az otthoni töltésünk, vagy a céges töltésünk nem áll át, addig ez egy ilyen számomra greenwashing kategória. Hogy ez annyival környezetbarátabb lenne, az egészet nézve. Nyilván lokálisan, mondjuk egy városban, igen, lehet érezni, hogy sokkal mondjuk tisztább lesz a levegő, stb., de ahol meg az a szénerőmű pöfékel,
bizony,
ott meg nem.
Tehát csak áttevődik egyik pontról, illetve egy ilyen helyről, egy központi helyre a szennyezés.
De ezzel együtt minden mostani potenciális változást figyelembe véve arra számítotok, hogy azért ez folytatódni fog, ha nem is a ütemben, mint ami a korábbi várakozások voltak.
Igen,
de
igen.
Hogy...
Tehát látszik ugye a számokból is, hogy ugye az a 4% pontos emelkedés, ami benne van itt az elektromosoknak a térnyerésében előző év januárját a mostanihoz viszonyítva Európában. Ez nem feltétlen csak egy mesterséges kereslet, illetve a használtautó.hu is kihozott most egy statisztikát az első két hónapról, hogy mit meg hogyan keresnek, és ott is ugye már nagyon-nagyon komoly előtérbe helyeződött a keresési forgalomban az elektromos és a hibrid technológia. Tehát ott is látszik az, hogy ezt bőven keresik az emberek.
Hogy a használt piacon most mekkora árkülönbség van? Vagy mit látni nagyjából?
Hát a használt piacon ott azt lehet látni, hogy ilyen infláció mértékével növekednek az árak, nagyon sok esetben, kivéve az elektromos autóknál. Az elektromos autóknál ott most valamilyen szintű árcsökkenés van, mert az átlagáraknál ott a használtautó.hu, amit lát, a sajtóközleményéből az derül ki, hogy 7,5%-ot csökkent a az átlagára az elektromos autókénak, míg a hibrideké például növekedett 3%-kal, tehát hogy ezek ilyen kis izgalmas dolgok, de az látszik, hogy például azok a hajtásláncok mondjuk az elektromosnál, ott ugye nagyon, tehát jóval fiatalabb autók vannak fönt az oldalon, mint mondjuk benzinesből vagy dízelből, mert a benzines autóállománynak az átlag életkora a használt autó.hu-n az 13,6 év.
És
ugye a magyar autópark pedig azt hiszem, hogy 15,5 éves átlag életkorral büszkélkedhet. Tehát, hogy ebből nem fogjuk ugye nagyon javítani, meg megváltani a virágot a használt autóknál sem.
Mi kellene ahhoz, hogy ez megforduljon? Mert ez évek óta folyamatosan is drasztikusan romlik, mármint egész egyszerűen a magyar autó átlag életkor.
Jobban kéne tudni élni, több pénzt keresni. Szerintem ez nagyjából egyszerű.
Hát többet keresünk, hát folyamatos reálbérnövekedés. Jó, volt egy-két év inflációs sok, de hát azon túl egész szép reálbérnövekedés van az elmúlt Covid óta is. Tehát most miről beszélsz,
illetve
Balázs,
amit még... Tehát a privát mellett ugye azért a céges fogyasztás elég jelentős itthon.
Igen.
Az európai átlagot nézzük, akkor az autópiacnak a 60%-a B2B. Tehát viszonylag jelentős, ez itthon is így van, sőt.
Akkor még azt lenne izgalmas leszűrni, hogy a lakossági autóállomány átlag életkora hogy néz ki. Hát azért itt akkor ezek
szerint... Ott nekem van egy tippem, hogy két számjegyő és kettessel kezdődik.
Hát ezek szerint igen, hát ha kivesszük azt, hogy a cégek sokkal inkább tudják megújítani, és sokkal fiatalabb autóparkot üzemeltetnek,
az 20 év fölött van, simán a lakosság...
Ezt nyilván le kéne kutatni, és ez akkor most tűnhet ilyen riogatásnak, de szerintem szinte biztos.
Azt a minden.
Az átlag.
Azért ez sokkoló. Hát az átlagként is sokkoló.
Hogyha már a hazai autópiacon evickélünk, hogy hatnak ezek az elvonások, új adózások, ugye itt említettük a céges autóparkokat, azért az idén jócskán jött változás, megkaptak a nyakukba a céges autó tulajdonosok, fenntartók
a rendesen. A céges is, meg a privát is.
Meg a privát is egyébként, igen.
Ők is kaptak, hogyha ezt röviden össze kell foglalni, akkor ugye adóbevételekre törekszik az állam.
Igen.
Az idei évre az autókhoz fűződő, autó tulajdonláshoz, adásvételekhez, meg ilyesmikhez fűződő bevételeknél ott 25,7 milliárd forint bevételt terveztek. Uh-huh. Ez 8 milliárddal haladja meg a tavalyit. Tehát arányaiban ez mutatja azt, hogy akkor most itt ezt meg szeretnék fejni kvázi. Uh-huh. És az, hogy ugye ez hogyan néz ki, egyrészt a regisztrációs adó számítása az egyik legnagyobb változás. Uh-huh. Az hozta be azt, hogy például mondjuk az elektromos és plug-in hibrid autóknál eddig, hát ugye gyakorlatilag a regisztrációs adó az nem volt egy tényező, viszont mostantól ugye az van, hogy korábban a hengerűrtartalom volt a számításnak ugye az alapja, március 1-től viszont a motor teljesítmény lett a meghatározó tényező, és ugye ez egy nagyon jelentős költség tud lenni egy hibrid, plug-in hibrid autó esetében is. Tehát ez egy nagyon nagy változás. Megváltozott az időszakos műszaki vizsgára, a külföldi forgalomba helyezés, külföldről behozott autók forgalomba helyezésének a költsége, a rendszámtábla pár költsége.
Emelkedő irányba változott meg.
Igen. Uh-huh. A gépjárműadó és infláció követő emeléssel drágult, tehát hogy sok a változás ilyen tekintetben most.
Hogy pereg az az óra. Még a BYD-ról mindenképpen beszéljünk.
Ha megjelenek, akkor BYD.
Hát ne viccelj, hát ez persze, ezt elő kell húzni. Hát már csak azért is egyébként, mert itt beszélgettünk töltőhálózatról, töltésről, és azért BYD belecsapott most itt a lecsóba fejlesztés szintjén.
Hát igen, egyrészt ugye tehát épül a hazai gyár, épül a török gyár,
Ebben nincs változás, mert közben nagy kirúgások meg az aksi gyáraknál meg egy rosszabb hírek érkeznek. És...
De nem tőlük.
Nem tőlük.
Nem tőlük. Mm-hmm. Tehát, hogy ez a rövid válaszom erre, hogy halad az építkezés, és a legutolsó hír az volt, hogy idén évvégén, jövő év elején ez a gyár már működni fog.
Uh-huh. Már Magyarország egy
ilyen. Így van.
Tehát itt abszolút a terveknek megfelelően haladnak, itt nincsen semmi változás ezek
szerint. Sőt, szerintem lehet, hogy gyorsabb.
Te még gyorsabb is?
Aha. Hogyha így a kezdetekhez nézem, de tehát ütemterv szerint az szerintem fix. A megjelent ugye több új autója BYD-nak, most az a legfrissebb az Atto 2 B kategóriás SUV, ami abból a szempontból érdekes, hogy ez a szegmens a legnagyobb itthon, az olyan egy negyedét adja a hazai autópiacnak, és ez egy egészen izgalmas kis autó lesz, meg most már ugye a Scion 7 is itt van, de ami itt mondjuk fejlesztés a legizgalmasabb lehet, hosszú távon, hogy az elektromos autózás hogy lehet élhetőbb, egy 1000 voltos nagy feszültségű platformon dolgozik most a BYD, ez ugye a Car News China információ szerint úgy néz ki, hogy ez 5C töltési sebességet fog tudni lehetővé tenni, ami hát igazából 5-ször gyorsabb, mint a mostani. Tehát gyakorlatilag 5 perc alatt 300 kilométernyi hatótávot tudsz tölteni az autóba.
Hó, az már azért... Hát erre mondták
ehhez azt, hogy... Ez kellett felelő töltő, de hogy ez már egészen élhető.
Az már teljesen.
Ez már a hatótávparát, ezt lenullázná, és ez lehetne. Erre
megfelelő
sokan,
elsőrű töltőhálózat, egy ilyen sebesség, és innentől...
Szóval ez már nem vészes, ez már egy bőven élhető megoldást tartogat magam.
A kérdés, hogy ez milyen áru lesz ez a töltés, és ez még mikor lesz ebből lefedettség, mert akkor az akkor válhat tömegtermékké, gondolom, nem?
Hát igen, de hogy az a lényeg, hogy idővel erre van egy válasz, hogy akkor hogyan lehet ezt gyorsabban csinálni. Én ugye jártam Kínában ott januárban, ott egy kicsit más ligás volt a töltőhálózat fejlesztsége, meg minden, tehát magyar szemmel elképesztő volt, hogy például volt az autópálya mellett egy töltősziget, ahol voltak különböző szórakoztató étterem, mosdó, ilyen volt, olyan volt, szórakoztató helyek kvázi, és hát 180 kilovattos töltőből volt ott talán 40 darab. Tehát nagyon más, amivel ott garázdálkodnak. Úgyhogy egészen izgalmas, amilyen irányba mehetünk.
Oké, hát akkor majd ezt folytatjuk. Abszolút. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, megint jó híreket, illetve hát nem úgy jó híreket, jó történeteket beszéltünk. Hát Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Auto Család stratégiai és marketing igazgatója. Szép napot neked!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kodolányi János író, újságíróra emlékeztünk ma a születésnaposok között, 1899-ben született ezen a napon. Azt mondta, egyszer meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen hová születik, hol él, hová tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, mit tagad és mit nem val a magáénak. Mit ölel magához, és mit utasít el magától, és nem véletlen milyen sors az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalnia kell, meg kell hajolni előtte, és tudomásul kell vennie, akármennyire zúgolódik is gyenge óráiban, és bárhogy szeretne tőle néha-néha megszabadulni. Ezek fontos gondolatok. Azt hiszem, ilyen sok izületi gyulladás gyötörte élete vége felé, és már nem nagyon tudott gépelni, kapott egy elektromos írógépet, ugye, ami érintésre működött, aztán már azzal sem ment. Úgyhogy volt teher az életében neki is gazdagon. Én a Julianus baráttal ismertem meg őt, imádtam azt a regényt. Azt annak idején nyelvészek nagyon lehorták, hogy kicsit ilyen eklektikus, régieskedő magyar nyelven íródó. Tehát nem stimmel például egyik kifejezés a másikkal, nincsen összhangban, mert nem ugyanabban a korban mondták az adott szót így vagy úgy, de engem úgy beszéppant, hogy tiszta ilyen középkori feelingje volt az egész. Megőrültem tőle. Tényleg? Nagyon,
nem,
nagyon
nem volt zavaró?
Nem.
Hamar
nem.
És...
Igen, és teljesen hozzásegít ahhoz a hangulathoz. Imádtam. Na, szóval Kodolányi János, rá emlékeztem.
Láttad, milyen új nagy koncert bejelentésről érkezett tegnap?
De nem látok koncert bejelentéseket.
Jean-Michel Jarre visszatér.
Ja, hát...
Budapestre.
És most azt játszom.
Hát majdnem.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Hát ez annyira nem jött be a hallgatóknak, lássuk be.
Vegyesen, mondjuk úgy, vegyesen.
Kiváló oxigénfeldolgozás volt, és szerintem nagyon jó emlékeztet a Jean-Michel Jarre közelgő koncertjére.
Nincs humorérzékük a hallgatóknak.
Nincs.
Van, akinek nincs.
Na, megnézzük, Várkonyi Gábornak van-e, itt van velünk a telefonon a túlsó végén.
Hát neki, legendás.
Jó reggel. Én szeretem az Ubolyt.
Na, jó van, helyes.
Mit általában, de nem is csak erről van szó egyébként. Sokan ezt túl komolyan veszik, de egyébként nem mondhatod, mert volt, akinek nagyon tetszett. Tehát inkább,
volt olyan?
Tudtuk, hogy megosztó, azt igen. Mondjuk így, de számítottunk ilyen reakciókra is, igen.
Na, de hogy tetszik a Volkswagen teljesítménye? 30%-kal esett.
Most, hogy meghallgattam, hogy ki a rovat támogatója, most az úgy fog tűnni, mintha én éppen ennek húznám a muzsikát, pedig abszolút nem. Tehát azért választottam ezt a témát, mert hogy itt a magyar sajtóban a halálhírét keltik a cégnek, amit abszolút nem tudok megérteni, mert egyrészt a tőzsde sem úgy reagált, mint hogyha kedvét szegte volna a Volkswagen tavalyi beszámolója. És hát, hogyha száraz tényeket nézzük, akkor meg végképp nem arról van szó, hogy itt bármi probléma lenne, komolyabb probléma lenne, azon túl, amit egyébként is tudhattunk, hogy azért most nem azok az idők jönnek, amikor a Covid utáni eredményeket akár csak reprodukálni lehet. Meg hát van ez a Kína nevű probléma, amiről ugye sokszor beszéltünk itt. A Kína szindróma, tehát hogyha mondjuk a pénzednek a nagyobbik részét az Kínába tudod megkeresni, akkor hogyha Kínában elkezd hát nagyon más világ jönni, mint amit eddig ismertünk, akkor az természetesen okozhat egy olyan idegességet a piacokon is, ami arról szól, hogy hát most miből fognak innentől fogva investálni, hogyan fog működni ez a cég, hogyan fogja ezeket az alapvető kihívásokat megoldani, amiket egyébként Európában is látunk. Tehát ugye egyszerre annyiféle irányból jön a prés az autós cégek szemszögéből nézve, hogy most egyébként sem olyan nagyon divatos ezekbe fektetni szerintem, de javítsatok ki, ha tévedek, ez nem az iparág, amiben most nagyon beleszeretett a tőzsde.
Igen, ez hát így van.
Finoman szólva. Szakadnak az árak egyszerűen. Igen.
Viszont az árbevétele az láthatóan esett, az eredmény esett, de akkor azt mondod, hogy ez gyakorlatilag egy természetes folyamat. Nem. Egyébként pozitív, tehát az üzemi eredmény.
Az árbevétele nem esett. Az árbevétele az nagyjából, ez kicsit nőtt, nagyjából ott van eddig. A darabszámok estek, értelemszerűen.
Ja, darabszámok.
Magyarul, hogyha ezt megforgatjuk, ezt a képet, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyjából ugyanúgy tud pénzt keresni a cég, mint eddig, miközben, és most Kínát vegyük ki, mert tehát azt ágasztassuk le egy pillanatra a gondolatainkban, hogyha az európai részt nézzük, akkor nagyjából úgy tud pénzt keresni, mint eddig, viszont kevesebb autóval tudja mindezt megoldani. Ez már önmagában nem olyan nagyon rossz kiindulási ala. Akkor fontos hozzátenni az eredményhez, hogy az Audinak a nehézségei azok azért erősen nyomják az eredményeket. Az Audi nehézségeiről beszéltünk, nagyon-nagyon sok modell egyszerűen nem indult el időben, ez pont most van változóban, tehát most jött ki egy egész új generációnyi, egy teljesen új modellpaletta gyakorlatilag az Audinál. Itt valószínűleg az Audi részéről jobb számokat fogunk látni. A Porsche szintén egy érdekes történet, leágasztatás megint csak. Kínában azért ott egy elég jelentős mínusz sikerült összehozni eladásban, és ez nagyon jelentősen visszavetette a marzsokat, amelyek még így is sokszorosát jelentik annak, ami az iparági átlag. Az önmagukkal kapcsolatos célokat nem érik el most, ez tény, és az is tény, hogy például a Porsche-nál erős adaptáció kell a piaci környezethez modellpolitika szintjén, tehát sokkal több benzines fog jönni újra, sokkal kevesebb villany fog jönni újra, és a Volkswagen esetében meg hát azért, amikor Oliver Blume 2022-ben átvette ezt a koncernt, akkor rengeteg nagyon súlyos probléma volt egyszerre. Nagyon súlyos probléma volt az, hogy Herbert Diess egy elhibázott modellpolitikát hagyott a cégre, súlyos probléma volt, hogy magas fix költségek voltak, súlyos probléma volt, hogy voltak minőségi problémák, súlyos probléma volt, hogy a szoftver kérdés az nem volt megoldva, tehát rengeteg olyan dolog volt, amiből egy-egy is olyan, hogy egy-két évet el lehet szórakozni annak a megoldásával, és itt egyszerre volt 5-6 olyan dolog, ami hát létében képes lett volna fenyegetni hosszú távon a céget, hogyha nem foglalkoznak vele. Most azért ahogyan látjuk a stratégiaváltást a VW csoportnál, azt lehet mondani, hogy ezeknek a problémáknak a zömét legalábbis elkezdték ledolgozni, bizonyos pontokat meg is oldottak, és emiatt van az, hogy bár jelentősen csökkent a megtermelt eredmény, és egyébként hozzá kell tenni azt is, hogy rengeteg egyszeri költségeffektus volt, mint például mondjuk a brüsszeli Audi gyár bezárása, ami az egy rettentően drága dolog, egy autógyár szempontjából nézve. Ezzel együtt is inkább pozitív sajtója volt a hét elejé eredmény hirdetésnek, hogy így mondjuk.
Aha.
Mert hogy a kilátások azok alapvetően nem rosszak.
Hát ez mindig így szokott lenni, hogy az eredménybeszámoló a múlt, és azt érzik a befektetők, hogy mik a kilátások, ugye, hogy mit tudnak fogalmazni a cég, milyen.
És hát rosszabbra számítottak.
És rosszabbra számítottak, igen, az meg külön örömmel szokott szolgálni, még akkor is, hogyha esetleg veszteségről számolt be a cég, ha az kisebb a vártnál, akkor örülünk, de itt ráadásul nem veszteség volt, csak egy kisebb nyereség adózás után. Nyereség.
Hát azért adó után több mint havi 1 milliárd eurónak megfelelő pénzt termeltek, tehát azért azzal lehet élni, szerintem.
Igen.
Ráadásul Kínában pedig pozitívban vannak. Tehát, hogy ezt értem, hogy ez egy ilyen kincstári optimizmusnak is hathat, hogy annyit mondunk, hogy Kínában legalább tudnak pénzt termelni, de ez a jelenlegi körülményeket tekintve egyáltalán nem egyértelmű. Uh-huh. Tehát a legtöbb autógyártó Kínában, főleg nyugati autógyártó, az nagyon masszív veszteségek közepette kénytelen azon gondolkozni, hogy maradjon-e ezen a piacon, vagy nem maradjon ezen a piacon. Aki nem marad ezen a piacon, az ugye a világ autógyártásának, vagy a világ, bocsánat, autópiacának a harmadáról abszolút lemond. Tehát az egy befektetői szemmel nézve szerintem rizikósabb ügy, mint azt mondani, hogy oké, nehézségeink vannak, biztos, hogy nem jönnek vissza az aranyévek, 100%, erre be kell állni gondolatban, de legalább még mindig termelünk pénzt. A probléma az az, hogy bár a 10 legtöbbet eladott autó közül 3 benzines Volkswagen van Kínában, a top 20 villanyautó között viszont nincs Volkswagen termék. Ezzel valamit marha gyorsan kezdeni kell, mert nyilván a piac az erősen ebbe az irányba megy tovább Kínában is. Viszont csak hogy ilyen impozáns számokat is mondjak, 2025 és 29 között 165 milliárd eurónyi pénzt fognak különböző dolgokba fektetni, fejlesztésbe, gyártásszervezésbe, új modellekbe, stb. És több mint 30 új modell fog jönni konszenz szinten, csak az elkövetkező egy évben. Szóval azt írni erről, hogy itt megrogyott a Volkswagen, meg probléma van, meg ilyenek, probléma van, igen, de az ő problémáik azok sokkal kevésbé fájdalmasak, mint általában végignézve az autóipari helyzetképet más márkáknál, vagy más koncerneknél. De itt azért nem egy koncern az életéért küzd éppen, ha csak a Nissan-t említjük, vagy a Stellantis-t említjük, vagy a hét elejé híreket nézzük azzal kapcsolatosan, hogy a Ford tulajdonképpen lemondott az európai személyautóágról kis túlzással. Itt igazi vérengzés van a világ autópiacain, meg a világ automárkái között, és ehhez képest tényleg egészen jól állnak Wolfsburgiban.
Aha. Ez egyébként valahogy számszerűsítették, vagy mondta konkrétumot is, hogy milyen árbevételi tervek vannak a jövőre nézve, mennyiben stabilizálódott ehhez a helyzet, mert amit említesz cikkeket, ott ráadásul még mindig mélyülő autóipari válságról beszélnek, amit nem tudom, hogy kijelenthetünk-e, hogy mélyül, vagy pedig valahol itt.
Mélyül, de mélyül.
Tehát még lefelé megyünk. Aha.
Abszolút igen. Ugye egyfelől még mindig itt van az a kérdés, hogy Európában hogyan megyünk tovább.
Aha.
Nincsen politikai döntés, csak politikai döntéssel kapcsolatos hírek vannak 2035 kapcsán. Hogy egy egyszerű technológiai kihívásról beszéljünk itt, ha nem lesz teljes villanyautózás 10 év múlva, akkor ki kell találni, hogy miben investáljunk jelenleg. Az látszik, példának okáért, hogy Kínában a range extenderes technológia az elég erősen kezd jönni fölfelé, ahogy egyébként az Egyesült Államokban is, könnyen lehet, hogy az európai modellpalettába is kell mondjuk egy range extenderes megoldást implementálni. Az ugye annyit tesz, hogy maga az autó azért alapvetően villany, a hajtás alapvetően villany, de van benne egy belső égési motor, ami áramot termel azért, hogy kivegyük a hatótáv parát az emberek anyából, de azért ez se olyan, hogy egyik pillanatra a másikra betesszük az autóinkba. Az ID.2 egyébként a kis villanyautójuk, ami egy viszonylag megfizethető kategóriájú autó lesz, az jövőre jön, tehát ennek is örülnek jelenleg a befektetők. Az árbevétel kapcsán egyébként a prognózis az az, hogy jövőre növekedni fog, és ahogy látjuk mondjuk az európai eredményeket, a többiek nehézsége úgy tűnik, hogy tényleg nagyobb, emiatt az sem kizárt, nyilván ezt kommunikálják, de én azért ezt megpróbálom zárójelbe tenni, de az sem kizárt, hogy további piaci részesedés növekedéseket fogunk látni mondjuk Európában a
falvétó javára. És más üzletágakat, mert itt írja egy hallgató, hogy akár a védelmi iparba is beszállhat, a Bundeswehrnek lehet beszállítója. Erről hallottál?
Hát ez egy kicsit távol van attól, ami az én érdeklődési köröm, de maradjunk annyi, hogy erről mondjuk autóipari szaklapokon keresztül nem lehetett olvasni semmit.
Aha.
Arról azonban igen, hogy a Carjard-nál, ami ugye a nagy szoftver testvér volt, újonnan létrehozott nagy világító torony projektje Herbert Diess-nek, ott viszont minden harmadik állást leépítik, mert hogy a Rivian-ba tett befektetésük kapcsán remélik azt, hogy olyan szoftverplatformot és olyan szoftver architektúrát fognak tudni fölépíteni, ami jelentős költségcsökkentéssel fog járni a jövőben. Ráadásul, és ez is egy nagyon fontos dolog a stratégiai szempontból, ráadásul az akkumulátor felhasználásuknak a 80%-át azt alapvetően saját ellátói rendszeren keresztül és saját gyártáson keresztül akarják megoldani, ami egy nagyságrendileg 8-9 milliós outputtal rendelkező koncern esetében megint csak tud olyan hosszú távú, ezek nagyon hosszú távú dolgok, tehát nem egy-két éven belül fontos stratégiai lépések, hanem 5-10 éven belül fontos lépések, de nagyon hosszú távon ez tud stabilizálni egy teljes koncernt mondjuk az elektromobilitás terén. Tehát sok olyan váltót állított át Oliver Blume az elmúlt 3 évben, amelyeknek a gyümölcseit szerintem majd körülbelül 3-4 év múlva fogjuk igazán érteni és látni, de hogy rövid távon a feladata az volt, hogy stabilizálja azokat a gócpontokat, amik adott esetben ténylegesen komoly problémát jelenthettek volna. Ezen volt a fókusz, és ezt szerintem jól oldotta meg, és ezt alapvetően a tőzsde is így értékeli, hogyha jól látom.
Aha. Oké. Jó van, hát nagyon szépen köszönjük a beszámolót a Volkswagen csoportról. Neked jó munkát, szép napot, jövő héten találkozunk valamilyen formában.
Így van, sziasztok!
Köszi, szia! Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel értelmeztük egy kicsit a Fogvai csoport gyors jelentését, a mélyére néztünk, hogy ne csak felületesen a 30%-kal eső adózott eredményt vizsgálgassuk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Most hát talán átbillent az oxigén feldolgozásos zubolyos rajongói tábor, ugye?
Bőven átbillent. Uh-huh. De hogy mindkét oldal markánsan fogalmaz, hogy finom legyek.
Igen.
Akinek nem tetszett, az is, de vannak nagyon-nagyon...
Igen, sőt, vannak olyanok, akik az eredetit nem hallgatták, de ez elgurul, ugye?
Az a legviccesebb, igen, volt, hogy Jean-Michel Jarre soha senki nem bírt rávenni, mármint hogy hallgasson, de hogy ez meg nagyon jó volt.
Én hallgattam az Oxigént.
Én is hallgattam azt az albumot.
Meg volt Bakeliten, tudom, hogy vinilből készül a Bakelit, igen, nagyon pergettem oda-vissza. Tetszett, hogy olyan jó, olyan ábrándozós, univerzumos,
háttérzenének volt nekem inkább jó.
Nekem úgy tetszik. De a koncertjére nem, tehát ez nem koncert történet.
Érdekes volt akkoriban, amikor igen. Én ezt egyszer-kétszer hallgattam, annyira nem csípett el, de odáig nem vetemettem volna, hogy koncertre kimenjek.
Igen, vetemettem. jó, azt mondja, hogy... Hát semmi, ennyi. Várjuk Czoller Andit, remélhetőleg felbukkan majd munkaállomásán, és elmondja nektek a híreket. Eddig így volt, úgyhogy miért gondolnánk ennek az ellenkezőjét, utána pedig visszatérünk, és folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0.
Mivel is?
Hát mivel még van a műsorból egy óra. Aja, kérlek szépen, IT rovat a Bátki Zoltán.
Értem.
Bátki Zoltán fogjuk feltárcsázni, és megkérdezzük, hogy mennyivel lesznek okosabbak az okos telefonok, mert hogy a Mobile World Congress újdonságairól fog tudni beszámolni. Nagyon kíváncsiak vagyunk, mert ugye már nagyon régóta nagyon nincs okosság az okos telefonokban, már mint plusz. Hát, ha majd most.
És mi lesz az NOPQ-ban?
Hát azt én
ehető erdő.
Ja, igen, azt láttam. Hú, azt mondja, óvatosan. Hát jó pofa, csak azért vigyázzunk, mert...
Mit zabálunk meg, amit találunk az erdőkben.
Igen, azért ezt észre kell, de Bozsó Gyula erdész is egyébként ezt mondja, az ehető erdő című
könyvszerdője. Ő írta a könyvet, úgyhogy...
Azért tapasztalatok és tudás nélkül ne legeljük le mindent, amit az erdőbe találunk.
Erről is beszélünk majd, úgyhogy maradjatok velünk.